20 évvel meghosszabbíthatják a paksi atomerőmű üzemidejét, Európában jelentős biogáztartalékok segíthetik az energiafüggetlenség növelését, csomagszállítás 100%-ban megújuló üzemanyagból Európában. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Elfogadta az országgyűlés az atomenergiáról szóló törvény módosítását, az ünnepek előtt 141 igennel, 28 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett megszavazott előterjesztés értelmében 20 évvel meghosszabbíthatják a paksi atomerőmű üzemidejét. Az indítvány parlamenti vitájában elhangzottakat Herceg Zsolt foglalja össze.
A paksi atomerőmű nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásában, mondta expozéjában Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Az erőmű négy blokkja a hazai áramtermelés felét, a belföldi fogyasztásunk több mint harmadát biztosítja. Hosszú távon tehát szükség van a paksi atomerőmű négy blokkjára, ezért ezek üzemidejét újabb 20 évvel tervezzük meghosszabbítani. A közben elkészülő további két új blokkkal együtt a várakozások szerint jó 20 évig párhuzamosan termelhet majd a hat egység, és 100%-ban karbonmentes forrásból tudjuk így kiszolgálni a hazai áramigényt. És mindemellett azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a környezetvédelmi szempontok tekintetében az erőmű évente 14 millió tonna széndioxid kibocsátásától mentesíti hazánkat.
Az MSZP egyetért az üzemidő meghosszabbításával, mégsem szavazza meg az előterjesztést. Erre a szocialisták vezérszónokaként Harangozó Tamás adott magyarázatot.
Mi nem támogatjuk azt, hogy politikai szintre kerüljön az energetikáért felelős miniszterhez a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti politika céljainak végrehajtását bemutató nemzeti program Európai Bizottsághoz történő benyújtásával kapcsolatos hatáskör.
A paksi atomerőmű 1-es reaktor blokja 1983-ban, a 2-es 1984-ben, a 3-as 1986-ban, a 4-es pedig 1987-ben kezdte meg a működését. Az Országos Atomenergia Hivatal az 1-es blokknak 2012-ben, a 2-esnek 2014-ben, a 3-asnak 2015-ben, a 4-esnek pedig 2017-ben adott engedélyt az üzemidő meghosszabbítására. Ezt az ellenzék sem kifogásolja, az erőmű két reaktorral történő, már 2014 óta tervezett bővítését azonban igen.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Szerves háztartási és ipari hulladékból, illetve nyers trágyából állít elő biometánt és mezőgazdasági felhasználásra szánt trágyát a közelmúltban tulajdonost váltott Energia nemzetközi vállalat. A cég alapítója a mindössze 13 éves korában 1956-ban Kanadába emigrált Andrew Benedek szerint jelentősen lehetne csökkenteni Európa fosszilis gáz felhasználását a biometán előállítással. A szakember az eljárásról és a lehetőségekről is beszélt az Energiavilágnak.
Minden gáz, amit használunk, valójában metán és mikrobiológiai folyamattal készül el. A földgáz az a földen belül lett lebontva a szerves anyagok, és mikor kihozzuk a föld alól és elégítjük, akkor abból egy üvegház gáz lesz, ami káros nekünk. Mikor biogázról beszélünk, ez valójában olyan gáz, ami el lesz égetve és széndioxid lesz belőle, ez olyan gáz, ami a légkörből jött. Fotoszintézissel át lett változtatva egy szerves anyagra, és a szerves anyagot lebontjuk, és lesz belőle gáz. Ez a gáz, amikor elégetjük, nem változtatja a légkört, mert abból jön, ugye? A nagy előnye az, hogy ha nem fordítjuk a hulladékot gázba, mindenképpen metán lesz belőle, legfeljebb a szemétdombon. És mikor metán lesz, legtöbb esetben kiszivárog a légkörbe, és az nagyon nagy baj. Majdnem szerintem fele a klímaváltozás gáza az a metán, ami kiszivárgott különböző helyzetekből. Amikor a fosszilis tüzelőanyagot keressük, vagy elosztjuk, sokszor metán abból is kiszivárog, de a fő megmenekülése a metánok a légkörbe, azok a szemétdombokból vannak, ami elég nagy a világ minden felé, de főleg Ázsiában.
És önök a szerves hulladék hasznosításával állítanak elő metánt, pontosabban fogják be azt a metánt, ami a légkörbe kerülne?
Pontosan. Szóval ahelyett, hogy ez a metán kiszivárogna, mi elkapjuk a szerves anyagot, betesszük egy gyárba, és utána ebből lesz a biogáz, vagy biometán, ami ugyanaz végeredményben, mint a földgáz, csak nem rontja a klímát.
Milyen szerves hulladékra kell itt gondolni? Mi az tulajdonképpen, amiből ezt a metánt kinyerik, előállítják?
Otthon elég sok ételt kidobunk. Az ételből nagyon könnyen lehet biogázt csinálni. Ugyanúgy az élelmiszeri iparban sok a hulladék, ebből szintén lehet könnyen biogázt csinálni.
És mit kell vele csinálni? Egyszerűen hagyni, hogy rohadjon, vagy valamilyen vegyi eljárással lehet ezt a folyamatot gyorsítani? Szóval, hogy lesz az otthoni ételhulladékból biogáz?
Összeszedjük, mint szerves anyag, amit otthon kell szétválasztani, vagy az iparból. Bejön egy üzembe, betesszük egy olyan helyen, ahol rohadt, oxigén nélkül. És rohadás után marad biogáz, és marad egy trágya, amit lehet tenni a földre és jó a természetnek.
Mennyi idő ez az egész folyamat, míg a szerves hulladékból trágya, illetve gáz keletkezik?
Ez egy hosszú folyamat, de nem több általában, mint 30 nap.
Hogy kell ezt elképzelni? Hatalmas nagy tartályokban vannak ezek az anyagok. Hogy néz ki a gyakorlatban ez a folyamat?
Első egy kicsit ki kell tisztítani, mert megérkezik, mert soha nem lehet tudni, mi van a hulladékba. Utána betesszük egy tartályba, ahol keverődik az iszap, és a gáz kijön ebből a tartályból, és abból a gázból egy kis finomítás után be lehet tenni a hálózatba. A maradékot meg szintén vagy egy kicsit átdolgozzuk, vagy úgy, ahogy van, lehet tenni a földre, mint trágya.
Milyen az energia mérlege ennek a folyamatnak? Mennyi befektetett energiára van szükség ahhoz, hogy biogázt, biometánt állítsanak elő?
A földgáz aránylag még mindig olcsó, ezáltal a biogáz egy kicsivel drágább, általában körül kétszer olyan drága, mint a földgáz. De az ukrajnai háború kezdődött, olcsóbb volt egy darabig, mint a földgáz.
Milyen korlátai vannak a biogáz előállításnak? Mert hogy talán ez egy igencsak nagy telephely kell, hogyha nagy mennyiségben akarják előállítani. Mennyire lehet ezt jelentős mennyiségben előállítani?
A kapacitás az nem probléma, mert lehet építeni nagyon nagy telepeket. Inkább a nyersanyag miatt a legtöbb telep aránylag kicsi. Például Magyarországon van körülbelül 40 telep. Ezek úgy fél megawatt kapacitásúak általában, mert legtöbb trágyára, disznó vagy marha trágyára vannak építve. A kisebb telepek úgy körülbelül 100 tonna naponta, a legnagyobbak 1000. Aránylag kicsik, mert úgy van, hogy pont megfeleljen a trágyára, ami van. A legnagyobb Magyarországon az 4 megawatt, amit mi építettünk, ez ételipari hulladékra van felállítva.
Mekkora igény van, mekkora piaci igény van a biogázra? Mondta, hogy ez drágább, mint a hagyományos földgáz.
Ez a biogáz üzlet, mivel drágább, kell támogatás. Magyarországon volt támogatás 2016-ig. Azóta nem volt semmi támogatás, és ezért nem épült az országban. Viszont Európában, főleg Nyugat-Európában nagyon sok telep épült azóta, és egyre több épül ma. Mikor az ukrajnai háború kezdődött, úgy is kihozott az EU egy javaslatot biogáz telepekre, de miután kihozta, a háború után még meg sokszoroztak, és azóta nagyon megindult a biogáz egész Európába, és minden államnak kell, hogy legyen egy terve erre. Úgyhogy Magyarország is dolgozik ezen.
Európai Unió szinten mekkora egyébként a biogáz piac, mekkora a biogáz felhasználás előállítás aránya?
Például Németországban 9000 telep van. Németország felhasználja 45%-át a hulladéknak. Ez egy komoly mennyiség, de ők folytatják az építkezést. Ha nézzük az országot, ami legnagyobb százalékban felhasználja a hulladékát, az Dánia. Dánia gázhasználás 70% biogáz. És az a tervük 2030-ban 100%-ig a gázuk biogáz legyen.
A kiegészítő termékként, mondhatni talán így, létrejövő trágya, az mennyibe kerül, illetve mennyivel drágább, mint a hagyományosnak mondható műtrágya?
A biogáz folyamat után trágya ingyen van adva általában a gazdálkodóknak a környéken. Általában a gazdálkodók hozzák a trágyát, a telep csinál biogázt, a biogázt eladják, és abból szokott élni a telep, a trágyát visszaadják, és ez jobb a földre rakni, mint az eredeti trágya, és nem bűzlik.
Andrew Benedeket, az Energia nevű kanadai biogáz technológiai cég alapítóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Megújuló nyersanyagot úgynevezett HVO 100-at tankolnak a PostNL, hollandiai székhelyű postai és logisztikai cég, illetve nemzetközi leányvállalata a Spring teherautóiba. A cég a teljes éves üzemanyag felhasználását ebből az egyebek között növényi olajokból, állati zsírokból és használt sütőolajból készült anyagból biztosítja, bár bizonyos esetekben nem közvetlenül a vállalat autóiba tankolják a hagyományos dízelnél drágább üzemanyagot. A részletekről Thijs Bull, a Spring európai ügyvezető igazgatója beszélt az Energiavilágnak.
HVO 100 stands for hydrotreated vegetable oil.
A HVO 100 az tulajdonképpen egy üzemanyag. A HVO az a hidrokezelt növényi olajt jelenti, tehát ez a neve ennek az üzemanyagnak. Ez gyakorlatilag egy megújuló üzemanyag, amelyet dízelmotorokban is lehet használni. Ennek a rendkívül nagy előnye az, hogy a különböző járműveknek a széndioxid kibocsátását mintegy 90%-kal képes csökkenteni, és ez hatalmas előnyökkel jár, például a közúti szállítmányozásban a teherautók kibocsátása szempontjából.
Contribution to less emission by truck transport. That is the essence.
Hol és miből készül ez az üzemanyag jelenleg?
The fuel is made of all kind of vegetable oils and waste.
Az üzemanyag maga az igazából többféle és sokféle növényi olajból. A növényi olajakon túl pedig például hulladékból, újrahasznosítható és fenntartható eredetű hulladékból készül, ebből állítják elő, például erdészeti hulladékból, és ebből állítják elő tulajdonképpen, megint csak hangsúlyozom, ezt a megújuló üzemanyag típust. Az európai előállítás tekintetében azt tudom mondani, hogy a kontinens szerte több helyen zajlik a gyártása ennek az üzemanyagnak, méghozzá a Spring GDS partnerei által, tehát ők az európai üzemeikben, különböző létesítményekben állítják elő ezt a fajta üzemanyagot.
Europe, who are doing this actual production process of these renewable sources into fuel.
Mennyire könnyű vagy éppenséggel mennyire nehéz beszerezni ezt Európa szerte? Mert hogyha szállítmányozásról beszélünk, akkor azért igencsak jelentős tervezhetőségi faktor is van a munkában.
To get HVO 100 in your truck in Europe is in some places relatively easy and in some not yet.
A HVO 100-as üzemanyag Európa bizonyos területein viszonylag könnyen elérhető azok számára, akik szeretnék megvásárolni. Azonban vannak olyan területei is a kontinensnek, ahol még nem épült ki a megfelelő infrastruktúra a HVO 100 terjesztésére. Nyilván itt meg kell jegyezni, hogy ez az egész projekt igazából még egy egész korai stádiumában jár. A megoldás, amit mi cég szinten alkalmazunk, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy bizonyos esetekben a HVO 100-as üzemanyagot betöltjük a saját teherautóinkba, és aztán ezzel történünk úgymond a szállítás ellátása, de nyilvánvalóan, ugye, mivel igazából az Európai Unió minden országába szállítunk, például Magyarországra is, vannak olyan helyek, vannak olyan régiók még, ahogy már említettem, ahol éppenséggel nem elérhető a HVO 100. Ezen esetekre találtuk ki azt a módszert, hogy itt megvesszük az útnak megfelelő mennyiségű HVO-t, HVO 100 üzemanyagot, és gyakorlatilag ezt elérhetővé tesszük különböző töltőállomásokon, amelyet aztán ugyan nem mi, de más vásárlók, más például jármű felhasználók meg tudnak vásárolni.
Without putting it in our own trucks. That is the essence of the solution.
Milyen hatása van a járművekre ennek az üzemanyagnak? Van-e szükség bármifajta átalakításra, vagy akár sűrűbb alkatrész cserére? Vagyis tulajdonképpen van-e jelentős különbség a hagyományos dízel üzemanyag és e között az üzemanyag között?
Yeah, the beauty of this solution is that it fits in any normal regular diesel engine without any changes. It's even so that you can also blend.
A szépsége igazából ezen típusú üzemanyag használatának az az, hogy semmiféle átalakításra nincs szükség a járművek, a teherautók esetében. Gyakorlatilag tényleg bármilyen típusú járműbe bele lehet tölteni ezt az üzemanyagot, és ezen túl egy további előny az az, hogy a HVO 100-at akár dízel üzemanyaggal keverve is bele lehet tölteni az egyes járművekbe. Egyébként ez a gyakorlatban is bizonyos esetekben így történik. Ugyanakkor azt is meg lehet tenni természetesen, hogy tisztán HVO 100-as üzemanyagot töltünk a járművekbe, vagy ugye, ahogy már említettem, ezt a keveréket. Tehát gyakorlatilag az összetétele az viszonylag hasonló a dízeléhez, és ebből kifolyólag semmiféle átalakításra nincs szükség azokban a járművekben, amelyekbe ezt az üzemanyagot betöltik.
Is equal to that of diesel. So no adjustments on engines have to be and trucks have to be made.
És az látszik a külcsíne egy kicsit más ennek az üzemanyagnak, mint a hagyományos dízelnek? Látszik, hogyha ezt használják, mondjuk másként füstöl, másként kormol, esetleg mondjuk más szaga van?
Yeah, very nice question. No, actually you can't. Because it is odorless and it looks the same, so you cannot see nor smell that. That is also actually...
Igen, ez egy nagyon jó és releváns kérdés. A válasz pedig úgy hangzik, hogy nem igazán lehet megmondani, hogy HVO 100-at töltenek egy adott teherautóba vagy járműbe, ugyanis sem szagra, sem látványra nem különbözik igazából például a kipufogógáz a dízeltől. Nem lehet se érzésre, se látványra megkülönböztetni az a hagyományos dízel üzemanyagtól. Ezért is egy rendkívül jó megoldás ez, amelyet mi választottunk. Igazából ugye ez úgy néz ki, hogy a piacról vásároljuk fel ezt az üzemanyagot. Egy példával tudnám ezt szemléltetni, nem tudom, hogy Magyarországon hogy történik ez, de Hollandiában például, hogyha valaki energiát vásárol, és mondjuk zöld energiát, zöld úton előállított energiát akar vásárolni, akkor azt megteheti az energiaszolgáltatóktól, és akkor tudni fogja, hogy az az adott energia mondjuk szél vagy napenergia használatával került előállításra, de mondjuk, hogyha valaki az otthoni dugajból próbálja tölteni bármilyen eszközét, akkor ugye arra nincs garancia, hogy az tisztán zöld energiát ad. Valószínűleg ott a hálózatról keverve érkezik mondjuk tradicionális vagy tiszta zöld energia és kevésbé zöld energia. És igazából kicsit hasonlóan működik a HVO 100-as is a használat tekintetében. Mi ugye egy éves szintre lebontva mintegy 4 millió liter HVO 100-ast vásárolunk fel cég szinten, amelyet aztán Európa szerte igazából elosztunk, és ahogy már említettem, megtörténhet az is, hogy ezt ugye dízellel keverik, No, de visszatérve az eredeti kérdésre, valóban sem szagra, sem látványra nem lehet megkülönböztetni a hagyományos dízel üzemanyagtól.
So the principle works the same, and because indeed you cannot see it or smell it, yeah, it can actually widely be used everywhere.
Többe kerül-e ez az üzemanyag, mint a hagyományos dízel, vagyis többet kell lefizetniük a fenntarthatóbb zöld megoldásért, mint hogyha a hagyományos fosszilis energiahordozót használnák?
It's true. It is a more costly alternative. Currently, the additional price or the premium on top of regular diesel is varying between 20 to 60 cents per liter.
Igen, valóban le kell azt szögezni, hogy ez a fajta megújuló üzemanyag bizony kicsit drágább, mint a hagyományos dízel üzemanyag, rá kell fizetni. Bár az eltérések viszonylag nagyok, azt tudom mondani, hogy mintegy 20-60 centtel drágább általában, mint a hagyományos dízel üzemanyag, amiről hát megvallhatjuk, hogy igen, valóban kicsit nagy tud lenni, mármint egyrészt a ráfizetés, másrészt pedig a differencia is. Ez azért van egyébként így a 20 és 60-as tartomány, mivel gyakorlatilag még kialakulóban van ennek az üzemanyagnak a piaca. Fontos azonban megjegyezni, hogy az extra költséget teljes mértékben mi, mint cég vállaljuk magunkra, az ügyfelek, akik ezt az üzemanyagot használják, semmiféle pluszköltséget nem kell, hogy álljanak, ugyanis mi, a cég úgy gondoljuk, hogy ez a mi befektetésünk egy fenntarthatóbb és zöldebb jövőbe.
Our investment in making our solution more sustainable, so we just take the extra cost for this.
Thijs Bult, a Spring európai ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilága az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.